Autóklubban.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma, részletek Peugeot.hu. Peugeot, az ön autója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió vita.
Mindössze 2 hónap maradt az uniós migrációs és menekültügyi paktum hatályba lépéséig. A reformcsomag egyik kulcsintézkedése a harmadik országokba tervezett visszatérési központok létesítése lesz, amelyek koncepcióját az Európai Parlament március 26-án jóvá hagyta. A dán, osztrák, görög, német és holland kormányok már is összefogtak, hogy közös listát állítsanak össze azokról az országokról, amelyekkel megkezdődnek a tárgyalások. Arra a kérdésre, hogy milyen arányban lesz képes az Unió a migránsokat harmadik országba visszaszállítani, illetve a migrációs paktum végrehajtása kapcsán milyen álláspontot képvisel a leendő új kormány Magyarországon, Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát térjünk azért vissza a migrációs és menekültügyi paktumhoz, annak a kiinduló pontjához, bevezetésként, mikor, miért, hogyan jött létre, és mi a célja, hiszen már nagyon itt vagyunk abban a bizonyos véghajrában.
Igen, ugye a migrációs és menekültügyi paktum, amit 2024-ben fogadtak el az uniós intézmények, illetve a tagállamok, ugye a magyar és lengyel ellenszavazattal, hogy azt a problémát próbálta meg megoldani, hogy mit kezdjen Európa azzal a migrációs válsággal, amivel lényegében 2013 óta szembesül, olyan számokkal, amik előtte nem látszottak, olyan beadott menekültügyi kérelem számokkal, amelyek 2022-23-ban már ismét közelítették egyébként a 2015-16-os szintet. És ugye azt, hogy a csomag az mennyire komplex volt, hogy a migrációs és menekültügyi paktum az 10 részterületből, vagy részcsomagból tevődik össze. Ugye azért, hogy az első bizottság mindenképp szerette volna, az első Ursula von der Leyen bizottság, hogy ez elfogadásra kerüljön, azt jelzi, hogy amiről most márciusban döntöttük, ugye két része a paktumnak, a biztonságos származási országok, illetve a biztonságos harmadik országoknak a kérdése. Ezeket nem tudták lezárni egyébként 24-ig. Most, és ugye ez azért nagyon fontos, mert ezek azok az elemei egyébként a paktumnak, amelyek benn vannak valóban előremutató megoldások. Tehát, hogy miközben azt látjuk, hogy például ugye a határnál lefolytatott eljárások ugye valószínűleg csak prolongálni fog egy problémát nem megoldani, miközben ugye a kötelező szolidaritás kapcsán a kvótarendszer azért az visszakerült a paktumba. Azt látjuk, hogy a biztonságos származási országok listájának az összerakása, illetve ez a biztonságos harmadik országok listája, esetleg is listája, ahol majd talán ugye ezeket a bizonyos visszafogadási központokat, return hub-okat létre lehet hozni, ezek talán valamiféle megoldást tudnak jelenteni. Részben a problémára. Azért bevallom őszintén, majd erről biztos beszélgetünk, én mérsékelten vagyok optimista. A jelenleg egyébként a tagállamok által összeállított lista kapcsán, amin így a munkatársakkal erősen pislogtunk, hogy milyen országok kerültek rá, de hát majd meglátjuk.
De azért nézzük is meg ezeket a lehetséges partnereket. Ruanda, Gána, Szenegál, Tunézia, Líbia, Mauritánia, Egyiptom, Uganda, Etiópia, és hát vannak Afrikán kívüli országok is, ugye Montenegró, Örményország és Üzbegisztán. Ha megnézzük ezt így egy csokorba, akkor mit tudunk, mi lehet a probléma?
Igen, tehát hogy amíg a lista elé járunk, addig egész elfogadható országokat látunk, mert amikor mondjuk eljutunk Líbiáig, ahol hát ugye nekem 2019-ben volt szerencsém látni a líbiai állapotokat, meg hogyan néznek ki a befogadó központok. Miközben ugye látjuk, hogy folyamatosan kritizálják egyébként a líbiai emberjogi helyzetet. Megmondom, nem értem, hogy kerülhetett fel a listára Líbia. Ugye Etiópia kapcsán is, tehát azért az országnak nagyjából az egyharmadán jelenleg polgárháborús állapotok vannak. Tehát kíváncsian várom, hogy ez mondjuk a bizottság értékelésén át fog-e csúszni, mert ugye ez nagyon fontos, ugye, hogy itt nem automatikus megállapodásokról lesz szó, tehát a bizottság meg fogja nézni ezt a leendő listát majd, és ezen fogja, és ő fogja eldönteni, hogy egy adott ország az biztonságosnak számít-e, vagy nem. És ugye itt még az egy nagyon fontos dolgot érdemes kiemelni, tehát az nagyon az előremutató, hogy születnek ilyen listák. A nagy kérdés az, hogy ezek az államok valóban hajlandóak lesznek-e visszafogadni a saját állampolgáraikat, mert ugye már ezzel is látunk elég komoly problémákat. Tehát Etiópia kapcsán ugye most jelenleg ugye a 15 napos eredeti schengeni vízum eljárás az 45 napra van meghosszabbítva, kvázi büntetésképpen, mert Etiópia nem akarja visszafogadni ugye a saját hát elutasított menedékkérőit és állampolgárait sem. Most ezek után azért kérdéses, hogy miért fogadna be akkor más állampolgárokat, és ugyanez kérdés a többi ország kapcsán. Ugye vannak itt olyanok, akik jelezték, hogy ők lehet együtt működnének, Ruanda, Uganda, történtek is már előrelépések ebben az ügyben, de azért ez kettőn álló vásár lesz, és nem biztos, hogy ezeknek az országoknak a vezetés olyan lelkes lesz a tekintetben, hogy mondjuk hány, nem tudom, szomáliai vagy éppen afgán állampolgárt fogadjanak vissza.
A visszafogadó központoknak mit kell egyáltalán teljesíteni, illetve ezeknek az országoknak, akikkel most egyességre szeretnének lépni? Mit fog adni az Európai Unió ezen migrációs és menekültügyi paktum keretében? Kapnak-e bármi előnyöket, hogy motiváltak legyenek abba, hogy ezt föntartsák, visszafogadják?
Pénzt fognak kapni, az egész biztos. Ugye ez nagyon fontos, hogy a központok egyébként EU-s működtetés, tehát tagállami működtetés alatt lesznek. Tehát ezeknek az államoknak elvileg erre nem kell pénzt fordítaniuk, ami rendben is van egyébként. Tehát nyilván senki nem fog befogadni más országok állampolgárait csak a két szép személyért. Tehát a történet eddig rendben van. Az is rendben van, hogy az EU nyilván a központok fenntartása mellett bizonyos hát kedvezményekbe fogja részesíteni ezeket az országokat. Fejlesztési támogatások, nem tudom, vízumkönnyítés, stb. Tehát, és ez is teljesen racionális elem egyébként.
Bocsánat, hogy közbevágok, ez a fejlesztés támogatás, ez mintha egybecsengene azzal, amit a magyar kormány a migrációs válság elejétől mond, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol probléma van. Tehát igaz, hogy itt most olyan országokról beszélünk, akik segítenek ezt a menekültügyi válságot megoldani, de azért valljuk be, hogy érkeznek. Javarészt menekültek innen is, és azért, mert az ő országukba nem tartják azokat az életkörülményeket megfelelőnek, és egy szebb jövő reményében mondjuk elindulnak. Más az, aki háború ellen menekül. De az, hogy gazdaságilag ők kapnak előnyöket, az azt jelenti, hogy lehetőséget kap az ő országuk is arra, hogy fejlesszen, fejlődjön, és egyáltalán az ott élő emberek el se akarjanak indulni. Ez lehet ennek a kezdete?
Igen. Röviden összefoglalva. Ugye itt két dolgot érdemes kiemelni egyébként. Tehát az egyik, hogy az emberek általában nem úgy kelnek fel reggel a hazájukban, legyen ez Gána, vagy Elefántcsontpart, vagy Afganisztán, általában, hogy itt milyen rossz alapvetően élni, és én ma el akarok indulni innen. Tehát, hogy az embereknek, ez az általános tapasztalatom nekem is az afrikai terepkutatásokon, hogy az emberek azt látják, hogy ők egy picit jobban élnek, mint a szüleik, és a gyerekeik is egy picit jobban fognak élni, mint ők, akkor alapvetően nem azon fognak gondolkodni, hogy eljöjjenek-e. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a támogatások, ezek valóban beérkezzenek, de a kulcs, ugye, mert éves szinten, ugye csak Afrika viszonylatában nagyjából 60-70 milliárd dollárnyi fejlesztési támogatás érkezik, és nem látjuk annyira hatásait. Ez nagyon egyszerűen úgy magyarázható el, tehát hogy az emberek akkor fognak helyben maradni, ha lesznek munkalehetőségek. Tehát hogyha nem tudom, épp egy etióp kollégával beszélgettem tegnap, aki arról panaszkodott, hogy nem tudom, csodálatos varró tanfolyamokat finanszíroz az Európai Unió, amit az emberek elvégeznek, csak aztán nem tudnak elhelyezkedni iparban, mert nincs felvevő kapacitás. Tehát, hogy a fejlesztési támogatásoknak alapvetően a munkahelyteremtésre kell fókuszálniuk, mert nem erre fókuszálnak, bármilyen meglepő is. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek a pénzek, ezek nem érik el azt a célközönséget, azt a társadalmi réteget, akit helybe kéne tartani, hanem mondjuk ki a helyi korrupt eliteknek a zsebében landolnak ezek az összegek.
Tehát akkor eljutottunk egy olyan alapvető tézisig, hogy a munkahely vagy munkaalapú társadalom az, ami önellátásra képes, ott tudja tartani az embereket, mert ahol munkahely van, ott fizetés van, ott pörög a gazdaság. Tehát akkor mondhatjuk ezt, hogy a maslowi piramisnak a legalján ott kell, hogy legyen ez is, hogy legyen az embernek biztos megélhetése, amihez a munkahely elengedhetetlen.
Így van, és ugye a legendákkal ellentétben ezek az emberek is nagyon szívesen dolgoznak, ha látják, hogy van miért. Ez egy fontos dolog. Ugyanakkor van itt egy paradoxon, tehát ezt sem szabad elhallgatni, tehát azt látjuk, hogy ahogy egy társadalom elkezd középosztályosodni, a migrációs hajlandóság és lehetőségek nőnek, hiszen az embereknek több pénzük lesz elutazni, jobban ismerik a világot. Tehát paradox módon először látunk egy migrációs megugrást, ugyanakkor itt érdemes aláhúzni, hogy nem mindegy, hogy kik jönnek el egy adott országból, nem mindegy, hogy mondjuk egy középosztályosodott társadalomból képzett fiatalok mondjuk jelentkeznek az európai munkaerőpiac, és legális csatornákon el tudnak jönni, mert rendelkeznek olyan szaktudással, nyelvismerettel, amire itt szükség van, vagy azt látjuk, hogy hát olyan emberek jönnek illegálisan, akikre az európai munkaerőpiacra valójában nincs szükség, mert ugye az is elég világosan látszik, hogy akire az európai munkaerőpiacnak szüksége van, hogy ezek az Európa erőd legendákkal ellentétben az igenis be tud jutni az Európai Unióba munkát vállalni.
Sőt, meg is állja a helyét a társadalomban, és nem is azért jön, és akkor induljunk itt Németország példájából, hogy jövök a migrációs hullámmal, itt maradok, és itt abból szeretnék megélni, hogy az adott országnak a szociális hálója engem hogyan fog eltartani. Hiszen azért ez is gondot tud jelenteni, még ott is, aki mondjuk legálisan érkezik, aztán mégis vagy, ahogy abban a bizonyos szociális ellátórendszerben köt ki végül.
Nézzék az európai szociális ellátórendszereket, és itt menjünk még a németektől is kicsit föntebb, tehát a skandináv jóléti modellekig, tehát ezeket olyan társadalmi mentalitásra találták ki, ahol a munka etosza nagyon erős, tehát ahol az emberek kiesnek a munkaerőpiacról, ők azon dolgoznak, hogy minél előbb visszakerüljenek, és egy olyan jóléti védőhálót alakítottak ki, hogyha valaki kiesik a munkaerőpiacról, az azt jelenti, hogy biztos lebetegedett, súlyos egészségügyi problémája, stb. Stb. Tehát őt el kell tartani addig, amíg vissza nem kerül. Na most ugye erre a jóléti rendszerre tömegesen befogadni embereket, akik sok esetben egyébként nem is dolgozhatnak, tehát ugye azért azt alá kell húzni, hogy a menekültügyi eljárás folyamata alatt nagyon sok európai országban nem dolgozhatnak a menedékkérők, hanem a szociális ellátórendszerben vannak. Illetve utána, mikor megkapják a különféle nemzetközi védelmi státuszt, éveket hagytak ki a munkaerőpiacon, ha egyáltalán rendelkeznek nyelvtudással vagy olyan skillekkel, amivel el tudnak helyezkedni, és ugyanakkor azzal szembesülnek, ez például a norvég és svédországi szomáli közösségeken nagyon jól látszik, hogy 4-5-6-7 gyerekkel majdnem annyi támogatást kapnak, mintha el kell helyezkednének a munkaerőpiacon, vagy legalábbis kapnak annyi támogatást, amiből meg tudnak élni. És rendkívül pragmatikus szomáli gondolkodásban ugye az, hogy minek menjek el dolgozni, hogyha így is megkapom az összeget, nem kell a főnökömmel veszekedni, nem kell kibírnom a munkatársaimat, hanem otthon ülhetek, és nem tudom, nézhetem a tévét, vagy beszélgethetek a szomszéddal.
De és a többségi társadalom azért nem így gondolkozik.
Hát a gondolkodás az hagyján, de hogy a rendszer így nem tartható fönn, tehát hogy ugye ezért nagyon fontos a migrációban a számok kérdése, tehát és az integrációnál is ez egy kulcskérdés. És a munkaerőpiaci integrációnál is ez egy kulcskérdés, hogy lehet, hogy Németország tud integrálni mondjuk 10 000 szírt, az látszik, hogy a beérkezett majdnem 1 000 000 szír integráció az elmúlt 10 évben, az elég komoly problémákkal küzdött. És ugye azért most már, tehát nem 1-2 évvel járunk a 2015-16-os nagy beáramláshoz képest, amikor így, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát hogy az látszik, hogy 10 év elteltével a szíreknek nagyjából az 50%-a van jelen a munkaerőpiacon. Ugye ez 25% ponttal marad el a németekéhez képest. Tehát, hogy azt mondani, hogy itt nincsenek komoly problémák, az nem igaz. Ugye ráadásul azért azt is alá kell húzni, az OECD statisztikák azt nézik, hogy a havi bontásban, ha valaki egy napot dolgozott a munkaerőpiacon, az azt jelenti, hogy ő már foglalkoztatott volt ebben a hónapban. Mert ha megnézzük azokat a statisztikákat, hogy hányan szorulnak ebből a populációból még kiegészítő támogatások, tehát mondjuk állami segélyre, mert a fizetésükből nem tudnak megélni, ez egy 65-70%-os arány. Ugye nem véletlen egyébként, hogy a Friedrich Merz most ugye Szíriába kopogtat, hogy hát ő szeretné igazából hazaküldeni ezt a szír populációt, legalábbis azt a részét, aki azóta nem kapott német állampolgárságot.
Ugye az nagyon fontos, a számokról is beszéljünk, hogy hogyan teljesítenek a kiutasítás kapcsán, vagy a visszaküldés kapcsán az uniós tagállamok, de beszéljünk egy kicsit arról is, hogy kik azok, akiket ezekbe a hábokba szeretnének majd visszaküldeni.
Igen, ez nagyon fontos, ugye, hogy az egész hát menekültügyi folyamatnak, ha úgy tetszik, a legeleje vagy a legvége ez a return hub koncepció, hogy alapvetően az elutasított menedékkérő fognak ide kerülni, vagy azok, akiknek a kérelme az nem befogadható.
Nagyon jó. Mitől lesz valaki elutasított menedékkérő?
Ugye az elutasított menedékkérő az, akinek nincs semmiféle jogalapja arra, hogy nemzetközi védelemben részesüljön, nem üldözik, nem fegyveres konfliktus elől menekül, tehát róluk szoktuk mondani, hogy csúnya szó, hogy gazdasági migránsok, akik ugye illegálisan jöttek az unió területére. Ugye ők a nagyobb arány egyébként, tehát ha megnézzük az elismerési rátákat, ugye általában ilyen 40% szokott körülbelül valamiféle nemzetközi védelemben részesülni, 60% az, akinek elutasítják a menekültügyi kérelmét. Most ugye a probléma, és ugye erre próbál ez a két csomag megoldást kínálni, hogy a deportációs ráták azon 20% körülek. Tehát az elutasított menedékkérőknek nagyjából a 20%-át sikerül hazaküldeni, tehát éves szinten a mondjuk a nagy átlagban elutasított 500 ezer menedékkérőből, akiről kiderül, hogy ugye ők az illegális bevándorlók, közülük nagyjából 100 jobb éve 150 ezer sikerül hazaküldeni. Ugye ami kicsit riasztó, ugye, hogy például Németország esetében, mert nem csak az, hogy, hogy nem tudják, hogy sok esetben is próbálják hazaküldeni az embereket. Tehát a németek kialakított, vagy létrehozták az úgynevezett duldung kategóriát, ami azt jelenti, hogy hát legalizálták azt, ami illegális. Ugye most Spanyolországban látunk egyébként ehhez kicsit hasonló gyakorlatot. Amikor az történik, hogy azt mondják, hát igen, te elutasított menedékkérő vagy, de most az országban maradhatsz, nem próbálunk deportálni. Ez ugye a tavalyi évben 250 ezer embert jelentett, és a németek nagyjából 40 ezer emberről mondták azt, hogy na, őket akkor megpróbáljuk deportálni, és ennek nagyjából a felét sikerült. Tehát nem állunk jól, finoman szólva.
De mi van ezekkel az emberekkel, akik illegálisan vannak bent, még sem visszaküldik őket, hanem inkább szemet hunynak, vagy mégis átrakják őket a legális kategóriába? Mert ha pontos számokat szeretnénk nézni, akkor ez pontosan 359.515 embert jelent most, akit vissza kellene küldeni, és ez mégsem történt meg. Azért ez egy bődületes szám.
Jelentett az előző évben, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy
ez nagyon fontos,
ez az éves szinten. Tehát, hogy ez azért tartom fontosan hangsúlyozni, mert ugye az Egyesült Államok kapcsán, ugorjunk át az Atlanti-óceán, hogy ott legalább, ugye vannak ilyen becslések, hogy mekkora lehet az illegális bevándorló populáció, aki az Egyesült Államokban él. Tehát ugye most nagyjából ilyen 14-15 plusz millió emberről beszélünk. Ugye ez nagyon érdekes, hogy az Európai Unió kapcsán és a tagállamok kapcsán hiába keresünk ilyen adatokat. Tehát, hogy a valójában egy hete jöttem meg az Egyesült Államok, volt pont egy ilyen nagy konferencia arról, hogy itt a bevándorlás kutatás nemzetközi hálózat szervezésében, hogy hogyan lehet deportálni ennyi embert, lehet-e egyáltalán, mik az akadályok, és ugye azzal szembesülünk, hogy Európa kapcsán a számokat sem tudjuk. Tehát, hogy, és azért, amikor mondjuk a spanyol legalizáció fölmerül, hogy hát ugye itt 500 ezer embert szeretne, ugye Pedro Sánchez, gyakorlatilag most a következő két hónapban valamiféle legális tartózkodással ellátni. Hát ugye most jönnek a számok, hogy jó, ez az 500 ezer, az lehet, hogy valójában 800 ezer, lehet, hogy 900 ezer, lehet, hogy még ennél is több.
És akkor nézzük meg, hogy volt Londonnak is egy Ruanda terve, ami nagyon hasonló elveken alapult, aztán mégis, mint hogyha bíróságok szabtak volna ennek gátat.
Igen, ez megint egy kicsit bonyolult, hogy a visszafogadási központoknál, illetve ez az egész harmadik ország koncepcióknál alapvetően az látszik, hogy ugye már elutasított menedékkérőkről van szó, tehát akik megkapták a bírósági határozatot, hogy ők nem jogosultak nemzetközi védelemre, illetve ugye van a befogadhatatlan kérelem, ami azt jelenti, hogy különféle adminisztratív okokból nem fogadható be. Ugye az új csomagban ez azt fogja jelenteni, azokat a személyeket fogja például jelenteni, akik átkeltek biztonságos harmadik országon, vagy családtagjaik vannak ott, ők elvileg automatikusan elutasításra kerülnek. Nem tudja, jobban mondani, nem tudják befogadni a kérelmeiket. Most a Ruanda terv az valahol a kettő között működött, amikor a menekültügyi eljárásnak a folyamatát szerette volna kiszervezni már magába Ruandába. Ugye az azért nagyon fontos, mert a menekültügyi eljárás folyamata érinti ugye a teljes irreguláris migrációs populációt, aki szeretne bejutni, miközben ugye a deportálások, ugye látjuk a német példán, az egy kisebb, sőt, egyre kisebb fókuszát jelentik ennek a csoportnak. Na most ugye ez az, amire nem sikerült megoldást találni, tehát hogy a különféle bíróságok, minden olyan próbálkozást, ugye a Ruanda terről beszéltünk, de ugye az olasz-albán megállapodás ilyen volt, hogy ott folytassák le az eljárás, nem, ezt ugye a bíróságok elkaszálták, nem történt meg. És ugye miért fontos ez egyébként? Mert ugye a technikai részletek, mert miért fontos ez stratégiailag? Azért fontos, mert ha nincs elrettentés a rendszerben, ha az emberek azt látják, hogy igazából nekik egyetlen dolgot kell elérniük, hogy elérjék az EU külső határait, beadják a menekültügyi kérelmeket, és lényegében soha nem kerülnek ki többet az EU területéről, akkor nincs elrettentés a rendszerbe, akkor továbbra is éves szinten százezrek, sőt, ugye még egyszer utalnék itt a 2022-es adatokra, 22-23, ugye 1 millió fölötti menekültügyi kérelmet adtak be éves szinten az EU területére. Tehát itt nem néhány tízezer emberről van szó, hanem nagyon sok emberről van szó. Tehát amíg erre nincs megoldás, addig nincs elrettentés a rendszerbe, addig az embercsempészek döntik el egyébként. Ez sajnos tényleg így van, hogy ki jön Európába, vagy kik halnak meg a földközi tengeren. Mert ne felejtsük el, ugye ebben van egy óriási vonzerő is.
És akkor azt se felejtsük el, hogy a teljes migrációs és menekültügyi paktum bevezetéséig 2 hónap van. Mi az, amit teljesíteni kell majd 2 hónap múlva, akár Magyarországnak is?
Hát ugye eddig azt láttuk, hogy Magyarország nem vett részt, hogy a visszalépek, ugye megint, hogy hallgatók értsék. Tehát ugye a paktumot ugye 24 tavaszán hagyták, koranyarán hagyták jóvá, 2 éves implementációs időszakot kaptak a tagállamok, ami alatt a bizottság folyamatosan monitoringolta, hogy ki mit csinál. Na most ugye a tagállamok szinte mindegyik elmaradásban van az implementálással. Ugye mert olyan új elemek jelennek meg, mint például a határnál elfolytatott eljárások, ami ugye új infrastruktúrát igényel. Jó, ugye több kormány, Lengyelország és Magyarország azt mondta, hogy ők nem is vesznek ebbe részt. Tehát nem kezdték el implementálni ezt a jogi csomagba. Ez azt fogja jelenteni, ha ez így marad, akkor nyilván kötelezettségszegési eljárás fog indulni Magyarországgal szemben. Ez már nyilván az új kormányzatnak lesz az ügye, hogy most lépnek ebbe a területbe, vagy nem lépnek. De ugye az végig látszott egyébként, hogy a bizottság nagyon nyomta a tagállamokat, hogy a rendszer felálljon 2 hónap múlvára. Vannak kételjeim azért, hogy ez meg fog történni.
Mi van akkor, hogyha a bizottság most mondjuk az új kormánytól azt várja el, hogy ebben a migrációs paktumban részt vegyen? És ezt azért kérdezem, hiszen Magyarországnak a vállát függetlenül attól, hogy milyen kormányzat van, nyomja azaz 1 milliós bírság is.
Igen, ami ugye megint egy érdekes jogi kérdés lesz, hogy akkor az most hogyan fog viszonyulni egyébként az új migrációs szabályokhoz. Nem tudjuk, tehát hogy mi sem nagyon látunk ezen a területen előre. Ugye amiket látunk egyébként, tehát hogy egyrészt ugye a bizottság megállapította ugye 24 őszén, hogy mekkora a határnál lefolytatott eljárási kapacitás. Ugye ez nagyon fontos, ez nem a kvóta, hanem az, hogy az unió külső határai mekkora eljárási kapacitásnak kell rendelkezésre állni azon menekült ügyében, akikről azt gondolják, hogy valószínűleg el fogják utasítani a kérelmüket. Tehát megint lesznek, akik automatikusan bejöhetnek, beadják menekültügyi kérelmüket, de lesznek, akiket a határnál lefolytatott eljárási központokba fognak bevinni. Ezek nem a tranzithubok, és a visszatérési központokra jól összezavarjuk a hallgatókat. Ugye ez Magyarország esetében több mint 7000 ember. Tehát elvileg június, ezt mindig elfelejtem, 12-13-ától a magyar határokon egy időben több mint 7000 menekültügyi kérelmet kellene tudni lefolytatni a hatóságoknak, és 12 hetük van erre. Tehát 12 hét után, hogyha nem sikerül lezárni az ügyet, akkor a személyeket automatikusan be kell engedni a tagállam területére. És a tranzithubok kapcsán is, mert nagyon megy az időnk, ezt muszáj elmondani, hogy amiatt picit szkeptikus vagyok, hogy ugye ez végig tagállami felelősség. Tehát akkor is, hogy Ruandába elküldjük ezeket az embereket, 24 hónap van arra, hogy lezárják az ügyüket. Ha 24 hónap alatt ezek az emberek nem döntenek úgy, hogy a ruandai társadalomba szeretnének beintegrálódni, Ruanda nem fogadja be őket, vagy nem mennek vissza a származási országukba, akkor ők visszakerülnek az EU-s ország területére.
Na és hogyha ők visszakerülnek ide, arra föl van-e az Európai Unió készülve? Illetve még azért a végén, mert nagyon kevés időnk van, és kíváncsi lennék a véleményére, hogy Lengyelországban azt láttuk, hogy ugyanaz a határkerítés az jó kerítésnek számít, csak azért, mert Lengyelország vezetése az Brüsszellel egyetért. Na most hasonló helyzet akár Magyarországon is fönnállhat, hogy végre a magyar határkerítés is tartozhat a jó kerítések közé?
Hát ez a jövő zenéje lesz, meglátjuk.
De azt viszont tudjuk, hogy mindössze 2 hónap maradt az uniós migrációs és menekültügyi paktum hatályba lépéséig. A reformcsomag egyik kulcsintézkedése a harmadik országokba tervezett visszatelepítési központok létesítése lesz. Többek közt erről is beszélgettünk Marsai Viktorral, a Migráció Kutatóintézet igazgatójával. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Crimson Snow piros alma kilója csak 649 forint, az 500 g-os bio vákum csomagolt cékla csomagja Lidl Plusszal pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Április 20-án a házigazda Aradi Tibor. Sztárvendégek Csankó Zoltán és Kránic Balázs. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os Snack Day Chips többféle ízben 31% kedvezménnyel csak 399 forint, a 120 ml-es Gelatelli pálcikás jégkrém csoki darabokkal Lidl Plusszal pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazáson.